Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Jeremiás próféta könyvéből olvassuk Isten igéjét. Jeremiás próféta könyvének 7. részéből az első 15 verset. Jeremiás próféta könyvének 7. részében az első 15 vers így szól. Az a beszéd, amelyet az Úr szól a Jeremiásnak, mondván. Állj az Úr házának ajtajába, és kiáltsd ott e beszédet, és mondjad. Halljátok az Úr beszédét, mind ti júdabeliek, kik bementek ezeken az ajtókon, hogy imádjátok az Urat. Így szól a seregek Ura, Izrael Istene. Jobbítsátok meg a ti útaitokat és cselekedeteiteket, és veletek lakozom e helyen. Ne bízzatok hazug beszédekben, mondván, az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma ez. Mert csak, ha valóban megjobbítjátok a ti útaitokat és cselekedeteiteket, ha igazán ítéltek ember közt és fele barátja közt, ha jövevényt, árvát és özvegyet meg nem nyomorgattok, és ezen a helyen ártatlan vért ki nem ontotok, és idegen istenek után sem jártok magatok veszedelmére, akkor lakozom veletek ezen a helyen, a földön, melyet a ti atyáitoknak adtam, öröktől fogva mindörökké. Íme ti hisztek a hazug beszédeknek haszon nélkül. Nem de loptok, öltök, paráználkodtok? Hamisan esküsztök? A Baálnak áldoztok, és idegen istenek után jártok, akiket nem ismertek? És eljöttök, és megálltok előttem a házban, mely az én nevemről neveztetik, és ezt mondjátok, megszabadultunk, hogy ugyanazokat az utálatosságokat cselekedhessétek. Vajon latrok barlangjává lett e ház ti előttetek, mely az én nevemről neveztetik? Íme én is látok, azt mondja az Úr. Menjetek csak el az én helyemre, mely Silóban van, ahol először laktam az én nevemmel, és lássátok meg, hogy mit cselekedtem azzal az én népemnek, Izraelnek gonoszságáért. Most pedig, mivel, hogy mindezeket a cselekedeteket megcselekszitek, azt mondja az Úr, és mivel, hogy szüntelen szóltam, és szóltam ti néktek, de nem hallottátok, és kiáltottam nektek, de nem feleltetek, azért úgy cselekszem-e házzal, amely az én nevemről neveztetik, amelyben ti bizakodtok, és a helyjel, melyet nekem és a ti atyáitoknak adtam, mint Silóval cselekedtem, és elvetlek titeket szemem elől, amint elvetettem a ti atyátok fiait, Efraimnak minden magvát. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyán, köszönjük néked, hogy adtad nekünk a te egyszülött fiadat, aki által megváltottál minket. Köszönjük, hogy ő érette van a bűneinkre bocsánat, és ővele újat kezdhetünk. Egy új életet itt a földön, és egy örök életet, amelynek soha nem lesz vége a te országodban. Köszönjük néked, hogy kérhetjük azt, hogy szent lelked által ma is a te egyszülött fiadat, Jézusunk a dicsőítsd meg előttünk, hogy őt lássuk, benne remélhessünk, és őt követhessük teljes szívünkkel, egész életünkkel, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Áldunk téged, Úr Jézus Krisztusunk, hogy eljöttél erre a földre, mint az Atya küldötte. Köszönjük, hogy emberré lettél. Köszönjük néked, hogy szenvedtél, hogy meghaltál a Golgota keresztjén. Köszönjük néked, hogy legyőzted a halált, föltámadtál, és fölmentél vissza a mennybe, ott ülsz az Atya Isten jobbján. Köszönjük, hogy te vagy nem csak a megváltónk, szabadítónk, hanem a mindenség királya és ura is. Szeretnénk előtted leborulni most, és kérni, hogy szólj hozzánk mai egyházadhoz, szóljál a szívünkhöz, személyesen is. Engedd, hogy szavadat megértsük, hittel a szívünkbe fogadhassuk, és amiben követni kell, és ugyan miben nem kéne követni, segíts, hogy abban követni tudjuk. Köszönjük, hogy így állhatunk előtted, áld meg és szenteld meg mai virágvasárnapi ünnepünket. Amen. Énekeljük testvéreim íge hirdetés előtt a 173. énekünket. A 173. énekünk így kezdődik, nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére. Thank you. Márk evangéliumának 11. részéből olvassuk Isten igéjét, az első verstől a 19. versig. Foglaljunk helyet, és úgy hallgassuk az Isten igéjét. Tehát Márk evangéliuma 11. része, első versétől olvassuk a 19. versig. És mikor Jeruzsálemhez közeledének, Bétfagé és Betánia felé, az olajfák hegyénél, elküldött kettő tanítványai közül, és mondta nékik, eredjetek abba a faluba, mely előttetek van, és amikor abba bejuttok, azonnal találtok egy megkötött vemhet, melyen ember nem ült még soha. Azt oldjátok el, és hozzátok ide. És ha valaki azt mondja nektek, miért teszitek ezt, mondjátok, az Úrnak van szüksége rejá, és azonnal elengedi azt ide. Elmenének azért, és megtalálják a megkötött vemhet az ajtónál kívül, a kettős útnál, és eloldák azt. Az ott állók közül pedig némelyek mondának nekik, mit míveltek, hogy eloldjátok a vemhet. Ők pedig felelének neki, úgy, amint Jézus megparancsolta vala. És elbocsáták őket, és odavitték a vemhet Jézushoz, és rávették a felső ruháikat, ő pedig felült rejá. Sokan pedig a felső ruháikat az útra teríték, mások pedig ágakat szegdelnek vala a fákról, és az útra hányják vala. Akik pedig előtte menének, és akik követék, kiáltának, mondván, Hozsánna, áldott, aki jő az Úrnak nevében. Áldott, ami atyánknak, Dávidnak országa, mely jő az Úrnak nevében. Hozsánna a magasságban. És bemenvé Jézus Jeruzsálembe és a templomba, és mindent körülnézvén, mivel hogy az idő már késő vala, kiment Betániába a 12-vel. És másnap, mikor Betániából kimentek vala, megéhezék. És meglátván messziről egy fügefát, melyen levelek voltak, odament, ha talán találna valamit rajta, de odaérvén ahhoz, levélnél egyebet semmit sem talált, mert nem volt fügeérés ideje. Akkor felelevé Jézus mondta a fügefának, soha örökké ne egyék róla gyümölcsöt senki, és hallák az ő tanítványai, és Jeruzsálembe érkezének. És Jézus bemenvén a templomba kezdék kiűzni azokat, akik a templomban árulnak és vásárolnak vala. A pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit pedig felforgatá, és nem engedte, hogy valaki edényt vigyen a templomon keresztül. És tanított, mondván nékik, nincsené megírva, az én házam imádságházának neveztetik minden nép közt, ti pedig rablók barlangjává tettétek azt. És meghallották az írástudók és a főpapok, és tanakodtak, hogy mi módon veszíthetnék el őt, mert féltek tőle, mivel hogy az egész sokaság álmélkodott az ő tanításán. És mikor beesteledett, kiment a városból. Kedves testvéreim, virágvasárnap van. Ezen az ünnepen arra emlékezik a kereszténység, hogy Jézus az ősi proféciának megfelelően ünnepélyes külsőségek között bevonult Jeruzsálembe, ami éppen akkoriban eléggé felbojdult volt, mert hogy a Páska ünnepre, illetve hát az ahhoz kapcsolódó kovásztalan kenyerek ünnepére, ami egy egyhetes ünnep volt, készülődtek. És ilyenkor Jeruzsálem megtelt zarándokokkal, ilyenkor legalább az eredeti lakosság, az Josephus Flavius szerint 2,7 millió emberrel gyarapodott meg, tehát egy amúgy is zsúfolt város, még zsúfoltabb lett. És ezen az ünnepen azért jöttek ennyien össze, mert a zsidóknak az egyik legfontosabb ünnepe volt, és emlékeztek arra, hogy Isten kiszabadította őket az egyiptomi fogságból, rabszolgaságból. Ez a szabadság ünnepe volt a számukra. Hát erre az ünnepre készülődött éppen a főváros, és Jézus ezen a napon ünnepélyes körülmények között nem kis feltűnést keltve bevonult a városba. Sokan ugye Dávid fiaként köszöntötték, vagyis szabadító királyként, pálmaágakat vágtak, és hozsánnát kiáltottak neki, ami azt jelenti, hogy szabadíts meg bennünket, segíts meg bennünket, segíts rajtunk, hiszen most is rabok vagyunk, ugyanúgy, mint atyáink annak idén Egyiptomba, csak most nem a fáraó nyomorgat minket, hanem a római császár. Az evangéliumok beszámolói szerint úgy rekonstruálhatjuk az eseményeket, hogy amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe, akkor utána felment a jeruzsálemi templomba, ami ami hát a zsidóknak a vallási centruma volt, de Jézus számára az én mennyei atyámnak a háza, ahol már ugye kisbabaként megfordult, hiszen oda vitték a szülei kicsiként, hogy hálát adjanak érte. Ott találkozott vele Anna és Simeon, akik várták a szabadítót, két idős ember, és imádták tulajdonképpen a gyermek Jézusban a megszületett messiást. Aztán itt volt a templom, amiben 12 éves korában vitték a szülei, és aztán hát indultak haza, és nem vették észre, hogy Jézus nincs velük, nincs ott a fiatalok között, és hát csak később vették észre, és akkor visszamentek érte, és hol találták meg, keresgélték mindenhol Jeruzsálembe, de ott találták meg megint a templomba. Nagy oszlopcsarnok vette körül ezt a hatalmas teret, ez egy 144 ezer négyzetméteres terület, amin a templom fekszik tulajdonképpen, és az nagy oszlopcsarnokok veszik körül, egy ilyen trapéz alakú teret képzeljétek el, és négy oldalán mindenhol ilyen többsoros oszlopcsarnokok vették körül. Az egyik ilyen csarnoknak volt a neve a királyok csarnoka, vagy királycsarnok, ott ült Jézus a rabbik között, mindig ott ültek a rabbik, ott tanították a diákjaikat, és ott tanultak, és ott ült Jézus is a rabbik előtt, és kérdezgették őt, és ő felelt, sőt, már ő is kérdezgette a rabbikat, és azok álmélkodtak az ő tudományán, hát a szülei szemrehányást tesznek neki, és mondja, nem tudjátok, hogy nekem itt kell lenni az én atyámnak a házában? Már 12 éves korában így beszélt, hogy ez az atyámnak, az én atyám, nem a ti atyátoknak, hanem az én atyámnak a háza. És hát aztán, amikor elkezdte a nyilvános szolgálatát, akkor egyszer már megtisztította ezt a templomot, hasonlóan, mint most. Azt János evangélium írja nekünk azt a megtisztítást. Ez a szolgálatának a vége felé, földi szolgálatának a vége felé történt ez a második megtisztítás, amiről meg a Máté Márk Lukács evangéliuma tájékoztat bennünket. Hát jött oda Jézus a templomba, mert megmondta a Malakiás próféta, hogy hamar eljön templomába az Úr, aki után vágyódtok, a szövetség követe, hát eljött az Úr, a szövetség követe a templomába, körülnézett, konstatálta, hogy mi folyik ott, megint mi folyik ott, még mindig mi folyik ott, és aztán hazament, mert este volt, hazament Betániába, az egy kis falu volt ott Jeruzsálem mellett, és másnap visszajött a városba a tanítványaival, azért, hogy megtisztítsa ezt a templomot. És igazából ezen kellene most egy picit gondolkoznunk, hogy mi volt először is ennek a templom tisztításnak az oka. Több oka is van. Milyen okokból tisztította meg Jézus a jeruzsálemi templomot? Nos, először is, testvérek, nyilván azért, mivel hogy azt kívánta, hogy a templom betölthesse a rendeltetését. És az imádság háza legyen. Ugyanis megmondta Isten, ott van a Ézsaiás profétánál, hogy az én házam imádságháza minden nép között. Imádságháza. Isten azért nevezte imádságházának, mert ott lehetett őt imádni. Ugye ott az Isten betöltötte ezt a templomot annak idején a maga dicsőségével, oda helyezte az ő nevét. Ott határozta meg, hogy milyen áldozatokkal közeledhet hozzá zsidó is, meg pogány is, hogy ne pusztítsa ő el őket, hogy hogyan kell őt kiengesztelni. Ott volt az a hely, ahol ővele megengesztelődve lehetett a szövetségébe megújulni, ahol lehetett aztán őt dicsérni, ahol a dicséretében összeforradhatott az a nép, amelyik ott volt a templom területén, ahol meg lehetett újulni a hitben, ez az imádság erre volt rendelve. Csakhogy. Amit Jézus ott talált, amikor bement újra, nagy hét küszöbén, bement ebbe a jeruzsálemi templomba, hát az sok mindent elősegített, de azt, hogy ott imádás történjen, azt nem. Hogy az imádság háza funkciót betölthesse, az ott lehetetlen volt. Ugyanis a főpap, a legfőbb vallási vezető Izraelben, a családjával együtt, nem filléres bevételek érdekében megengedte, hogy a magát a templom házat körülvevő nagy téren, ami már azokon az oszlopcsarnokokon belül volt, úgy nevezték, hogy a külső udvar, vagy a pogányok udvara, hogy azon a téren fölállítsák a sátraikat mindenféle állatárusok, akik az áldozati állatokat adták el, és ott árusítsák a bikákat, tulkokat, juhokat, galambokat, mindenféle áldozati jószágot. Ezen kívül még azt is megengedte a főpap, illetve a kompániája, hogy a pénzváltók is oda beköltözzenek, és a pénzváltók is fölállították ott az asztalaikat. Ugye ez azért volt szükséges, mert a zsidó embereknek minden évben kellett egy fél siklusnyi templomadót fizetniük. Ez a fél siklus egy súlymérték volt, majdnem 17 gram ezüstöt takart ez a... És volt egy pénz, a tíruszi drakma, ami ugyanennyi súlyú volt, és akkor azt be kellett fizetni. Egy majd 17 gramnyi ezüst pénz. Ezt kellett befizetni. Csak hogy hát az emberek, akik ott több millióan voltak, jöttek a világ minden zegéből, zugából. És mindenki hozta maga pénzét. Nem volt mindenkinek a helyi pénze. Rengetegféle pénz volt akkoriban forgalomba Izrael területén. És akkor mi történt? Hát át kellett váltsák, ugye a pénzváltók az adott országnak a pénzét a zsidó pénzre, amit ott elfogadtak a templomba, erre a tíruszi drakmára. És hát ezek ott aztán váltottak rendesen, jó magas pénzért váltottak. És a lényeg, hogy hát el tudjuk most már képzelni nagyjából, hogy ottan több száz ilyen árus, meg nem tudom hány pénzváltó, hát mit műveltek ottan? Hát a keleti emberek amúgy se ilyen csöndes kis emberkék, ugye, hogy ott a magukba roskadva jöjjenek, menjenek, hanem ottan azért volt élet, hangzavar, hát volt a levegőben minden. Tehát a trágyaszaktól kezdve rendesen a bárány bégetés, a bikabőgés, a galambok turbékolása, a pénzváltók vitatkozása, a pénzcsörgés, minden, amit el tudunk képzelni, volt ottan. És hát ebbe az udvarba, ebbe a nagy udvarba, ez azért volt pogányok udvara, mert a pogányoknak odáig volt szabad menniük, ennek a határáig, ott emelkedett aztán a templom épület, ahol már csak a zsidók mehettek be. Nagy táblák voltak egy kerítésen, hogy jelezték, hogy aki itten pogányként tovább megy ezen a határon, az meg fogják ölni, ha elkapják. Hát itt volt pogányok közül azoknak, akik Izrael istenét imádták, szerették, és ilyen elég sok ilyen ember volt, azok ebbe az udvarban kellett volna, hogy imádják Istent. Hát ott aztán mindent lehetett csinálni, csak imádni nem. Az nem az áhítatott szolgálta. Tehát a templom, hogy így mondjam, nem tudta betölteni azt a rendeltetését, amire Isten azt rendelt, hogy az imádságháza legyen pogányoknak is, meg a zsidóknak is. Még a zsidók se tudták ott igazán Istent imádni, mert ahhoz, hogy bejussanak mondjuk a nők udvarába, a férfiak meg bejussanak az azon túllévő férfiak udvarába, hát ahhoz át kellett vágniuk először ezen a pogányok udvarán, ezen a zsibvásáron, meg üvöltöző, vitatkozó, stb. Sokaságon. Szóval ott aztán se pogány, se zsidó igazán el nem tudott csendesülni, oda nem tudtak állni az Úr elé, hogy imádják őt. Viszont eközben a főpap és családja, meg a baráti kör, az busás haszonra tetszett. A helypénzekből, meg a átváltási illetékből, amit jól megfizettek az emberekkel. Annyit mondok csak, hogy ha egy galampárt lehetett kapni pár centér, hogy így mondjam, pár fillérért, hát azt körülbelül 20-szoros vagy 30-szoros áron adták el ott a templomba. És hogyha valaki máshonnan hozott mondjuk galambot, vagy bármi más állatot, úgymond áldozni, azt megvizsgálták a papi megbízottak, és azt egyiket se találták alkalmasnak arra, hogy ott azt áldozatként bemutassák. Mindegyikbe találtak hibát. Úgyhogy muszáj volt ott megvenni ezen a horribilis áron azt az áldozati állatot. Hát gondolhatjátok, Jézus bemegy oda az atyám házába, ahol az imádságnak a házába, és mit lát? Borzalom. Régebben még volt egy olyan idő, amikor ott akik voltak Jeruzsálemben, vagy maguk előtt látják ezt a területet, ugye a Kidron völgye, az a városon kívül egy nagy völgy van ottan, most az fut, annak az egyik oldalán ott van a város, a másiknak a város fala ott emelkedik, és a másik oldalán ott van az olajfák hegye, és régebben ezen a területen voltak ezek az állatárusok, meg pénzváltók, ott voltak elhelyezve, de aztán utána ugye rájöttek a főpapok, hogy ebből hatalmas nyereségre tehetünk szert, ha behozzuk őket a templomba. Hát behozták. A zsidók nagy részét nem zavarta, hogy a templom az imádságháza, nem funkcionálhat imádságházaként, de Jézus zavarta. Zavarta, testvérek, és ezért mondom a szolgálata elején is már, de most a szolgálata végéhez közeledve most is elkezdtek kizavarni onnan ezeket az árusokat, meg pénzváltókat. Amíg gondoljátok, hogy mit jelentett, elkezdte őket onnan kikergetni. Mert a templom funkcióját helyre akarta állítani. Az imádságháza kell, hogy legyen ez. Még arra a pár napra is, amíg egyáltalán valami funkciója van ennek a jeruzsálemi templomnak. Mert annak az ideje éppen lejáróba volt. Ez az egyik dolog. A másik dolog, amiért Jézus megtisztíthatta a templomot, testvérek, az volt, hogy a templomot beszennyezték, bemocskolták az emberek, akik ott ezeket a dolgokat művelték, és akik ezt megengedték. Emlékezzetek vissza arra, hogy ugye a templom, mondtam is az előbb, hogy az atya háza, Isten háza, aminek tisztának kellett lennie. Különösen a páska, illetve a kovásztalan kenyerek közelettével. Hiszen amikor jött ez az ünnep, a zsidóknak ott volt a Mózes törvény, ami előírta, hogy a házaikat, az otthonaikat ki kell takarítani, és a kovásznak a legutolsó darabkáját is ki kell onnan söpörniük. Ott volt a Mózes törvényében az erre vonatkozó egyértelmű világos parancs. Kovásztalanítani kellett a házat. Egyfelől azért, mert amikor Egyiptomból kivonultak, akkor nem tehettek kovászt a kenyérbe, hogy nehogy megerjedjen, hanem csak úgy vízből és lisztből hevenyészve gyúrták a nyomorúság kenyerét, így nevezték, és azzal úgy jöttek ki Egyiptomból, hogy azt hozták magukkal. És erre emlékeztek, de másfelől a kovász az a bűnt, a tisztátalanságot is jelképezte a Bibliába, és azt is elképesztő, hogy meg kell tisztítani a házat minden bűntől, minden szennytől, minden mocsoktól, ami Istennek nem tetszik. És akkor a zsidó asszonyok már a hét elején egy nagy takarítást csináltak, és utána a nagycsütörtök estéjén még a ház ura, vagy hát ha nem volt akkor a gazdasszony, egy kis mécsessel a kezébe bejárta az egész házat, hogy talál-e még valami kis kovász maradványt valahol, amit hogy ki kell dobni. Sőt, még utána nem talált, még akkor is, még mondott egy ilyen átkot tulajdonképpen arra a kovászra, ami ott volt még esetleg a házban, úgyhogy nem tudott róla. Hogy attól ő elhatárolja magát. És gondoljátok el, hogy a zsidó házakat így tisztították meg ilyen eszméletlen aprólékossággal, és akkor Jézus bemegy a templomba, az atya házába, ami szennyes, ami mocskos. Azt ki fogja megtisztítani? Hát ő. Ő tisztítja meg. És amikor visszajön hétfőn a városba, akkor bemegy a templomba, és elkezd ott szólni, és Jeremiás szavaival vádolja meg az embereket, hogy az atyámnak a házát rablóbarlangát tetétek, mindenféle mocsokkal, takarodjatok innen, menjetek innen kifele. És elkezdi felborogatni a pénzváltók asztalait, elzavarni az állatokat onnan, kizavarni onnan az állatseregletet. Megtisztítani. Hát ez volt a másik eredeti funkciójába helyreállítani a templomot, megtisztítva ugyanúgy az atyaházát, mint ahogy a hétköznapi házakat megtisztítják a kovásztól. És akkor, testvérek, még egy okot találtam. Ezt nem én találtam, hanem a Bibliából olvasom. A tanítványokról olvassuk, hogy később, a Jézus feltámadása után visszaemlékeztek erre az esetre, és eszükbe jutott a Zsoltárok könyve, amiben azt olvasták, hogy a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem, 69. Zsoltárban van ez a mondat, és akkor eszükbe jutott, hogy Jézus bizonyára azért takarította így ki a templomot, vagy tisztította így ki, mert az ő szívét az atya háza iránt való féltő szeretet töltötte be, féltékeny szeretet töltötte be. Ő tudta, hogy ez a ház az atyáé, és látta, hogy a gonosz, rabló fickók elrabolták ezt Istentől, az ő atyától. De hát ezt ő nem nézheti tétlenül, mert ő féltékenyen szereti az atyát. Ez az atyaháza, és itt ezek a főpap meg a társai, ezek elrabolják tőle, és a saját céljaikra merészelik használni, hogy a zsebüket jó degeszre tömjék. Miféle gonoszság ez? Vissza kell adni az atyának a házát. A zsidókat nem zavart, hogy ők az atyaházából az atyaházát a saját házuknak tekintették, és haszonszerzés céljára használták föl maguknak, megakadályozva, hogy ott az atya imádata folyasson. Ez a zsidókat nem zavarta, de Jézus zavarta. Mert ő szerette az atyaházát. És aztán, mikor gondolkoztam, testvérek, hogy miért fogott ebbe bele Jézus ebbe a vállalkozásba, akkor az is eszembe jutott, hogy talán előre is akart valamit Jézus jelezni. Mert hogy ha olvassuk az újszövetségi iratokat, akkor ott azt olvassuk, hogy Pál apostol azt mondja a hívő emberekre, hogy ti az Isten temploma vagytok. A bennetek lakozó Szentlélek által. Ti is, akik Jézusban hívők vagytok, ti is templom vagytok. Egyenként. És aztán még egy helyen olvassuk Pál apostolnál, sőt ezt már Péter apostolnál is, hogy az egyház is, a Krisztus követőinek a serege is egy templom tulajdonképpen. Az Isten temploma az egyház. Egy kép ez az egyházra is, meg az egyes hívőre is. És azt kell mondanom, testvérek, hogy Jézus ezzel, amikor megtisztította a jeruzsálemi templomot, előre akarta jelezni, hogy ő az egyes hívőket is meg akarja tisztítani, és az ő egyházát is tisztának akarja látni. Mert egy hívőben is, bennetek meg bennem is, az Isten imádata kell, hogy folyjék. És a mi közösségünkben, az egyházunkban is az Isten imádata kell, hogy folyjon. Mert az imádságháza kell legyen a te szíved, meg az enyém is, a mi gyülekezetünk, meg minden más gyülekezet is, az imádságháza kell, hogy legyen. Nem zsibvásár, és nem olyan intézmény, ami papoknak, lelkészeknek, püspököknek, presbitereknek a meggazdagodását célozza, és amit be lehet tölteni mindenféle világias gonoszsággal. Jelezni akarta Jézus, hogy az ő szívügye a szívünknek és a közösségünknek is a tisztasága. Ugyanúgy, ahogy ott Jeruzsálemben az atyaházának a tisztasága. Nagy dolgok ezek, testvérek. Hát talán látjuk, hogy miért is tisztította meg Jézus ezt a templomot. Eredeti funkciójába helyreállítsa, legyen az az imádságnak a háza, ahol az Isten neve, Isten dicsősége lakozik, és ott imádhassák őt az emberek. Mert az atyaházát is meg kellett tisztítani. Mindattól a mocsoktól, ami lehetetlenné tette, hogy betölthesse a funkcióját. És kellett, hogy Jézus szívében ott legyen az atya háza iránti féltékeny szeretet, hogy azt nem lehet másra, mert az arra való. És ezt biztosítania kell. És jelezni akarta, hogy az ő emberei, az ő követői, meg az ő egyháza is tiszta kell, hogy legyen. Minden bűntől, minden kovásztól, minden szenytől, minden mocsoktól. A ti szívetek, meg az enyém. A mi gyülekezetünk, meg más gyülekezet is. Az egyháza. Tiszta kell, hogy legyen. Szent kell, hogy legyen. A második pontra térek át, hogy figyeljük meg, hogy Jézus mi módon tisztította meg ezt a templomot. Ahogy olvassuk itt a leírásokat, feltűnik egy nagy különbség, testvéreim. János evangéliumában még olvassuk, hogy Jézus kötélből, ugye az állatok voltak ott kikötözve, az volt egy kazal kötél a földön, kötélből ostort font, és azzal az állatokat kikergette a templomból. Ez Jánosnál van, vagyis amikor legelőször a nyilvános szolgálata kezdetén megtisztította a templomot Jézus, akkor így csinált, de itt nem olvassuk ezt. Itt már nincs kötélből ostort font, se Márk, se Máté, se Lukács nem mondja, ez egy nagy különbség a két templom tisztítás között. Itt Jézus más csinál, szól, beszél. Szól és beszél. mégpedig idézi az Ótestamentumot. Azt mondja, az én házam imádság házának fogják nevezni minden nép számára. Ezt mondja Ézsaiás prófétánál az Isten. És ti, idézi Jeremiást, amit felolvastunk Jeremiás könyvéből, rabló barlangát tettétek, ahol elraboljátok Istentől, ami az övé, és még egymást is kifosztjátok rabló módon. Nagyon kemény, ítélő szavak. Súlyos vád tulajdonképpen Jézus beszéde. Az én atyám háza imádság az, és ti rabló barlangá változtattátok. Ez, testvérek, súlyos és igaz vád. Nem kell korbács, mert ez is olyan mondat volt, ami csattant az emberi lelkeken. Hogyan tisztítja Jézus itt a templomot? A szavával, testvérek. Ez a szó, testvéreim, olyan erős, olyan hatalmas szó volt, amilyet csak Jézus tudott mondani. Emlékeztek, mikor ott állt a viharban, a hajó órában, és mondja, csöndesüljön el a szél, és akkor lecsöndesült. Meg amikor szólt, és meggyógyultak emberek a szava hatására, mert Jézusnak a szavában erő és hatalom van. Volt is, de van is. És azok az emberek, akik ott voltak a templomban, azok az állatárusok, meg azok a pénzváltók, azok nem tudták, hogy miért kell nekik kimenni, de ellenállhatatlan erő vitte őket, hogy takarodjanak innen. Meg a jószágok is menekültek. Mert Jézusnak a szavában a szuverén isteni erő, a Szent Istennek a szuverén ereje volt benne. És takarodni kellett. A szavával tisztította meg a templomot. Az igéjével tisztította meg. A szóhoz járult cselekedet is, mert ez esetben is, ha nem is ütött az ostorral állatokat, de elkezdte felborogatni a pénzváltók asztalát, pénzérmék a földre hultak, ott csörömpöltek, jobbra-balra gurultak, előre-hátra az emberek egymást taposva, az állatok között tolongva húztak ki onnan a szent helyről. Jézus hatalmas szavával tisztított, testvérek, és ezt a Jézus sokan nem szeretik. Na, el tudjátok képzelni, ugye nem csodáljuk, hogy olvassuk itt az evangéliumokból, hogy amikor a főpap meg a társulata ugye értesültek erről, gondolhatjuk rögtön megjelent a templom őrség a helyszínen, mert azok ott voltak, volt egy ilyen templom őrség, amelyik egy ilyen katonaság volt, és az állandóan, ha valami zavargás történt ki, mindig oda mentek és ott rendet csináltak. A főpapok rögtön riasztották őket, hogy menjenek, mert valami botrány van éppen. Hát ők aztán leülnek, és elkezdtek tanakodni, hogy Jézust hogy kell elpusztítani, hogy kell elveszíteni emiatt. Nem szeretik Jézust, amikor így határozottan világos. Az a Jézus kell ma is, testvérek, amelyik ilyen humanista toleranciát hirdet, hogy mindenki jó van úgy, ahogy van, szeressük egymást, gyerekek, Isten mindenkit szeret, nem kell félni, senki nem fog elkárhozni, Isten nem ítél senkit, az Isten tiszta szeretet. Egy ilyen szeretet érzés az Isten, ami ilyen szétfolyik, ilyen partalan, nem tudom micsoda. Ez a Jézus, ez nem a Biblia Jézusa. Ez a Biblia Jézusa, ez tudott szeretni. Ez tudta a bort, vagy a vizet borrá változtatni. Ez tudta a vakok látását visszaadni. Ez meg tudta gyógyítani a leprásokat. De ítélni is tudott. Ítélni is tudott, keményen, és a szeretet volt úgy az egyik, mint a másik. És amikor meghirdette őt Keresztelő János, hogy jön a Messiás, akkor beszélt róla úgy, hogy ő milyen csodálatos lesz. De úgy is beszélt róla, hogy ő meg fogja tisztítani a szórólapáttal a szérűjét, és oldhatatlan tűzzel megégeti a pejvát, ugye? Tudod, tehát mert Jézusnak úgy van, ahogy Pál apostol mondja a római levélben, hogy gondold meg az Isten keménységét és szeretetét, vagy szelídségét, mert ez a kettő együtt van. És egy csomó embernek nem kell a kemény, keményen szerető Jézus, csak ez a szelíden jövő menő, mindenkit szerető, mindenkit meggyógyító, fölkaroló, stb. Jézus. Hát testvérek, nem. Jézus olyan is, meg ilyen is. És amikor ezt elkezdjük fölfogni, testvérek, mi is, én is, akkor kezdjük érezni, hogy hoppá-hoppá. Mi azért kegyelemre szorulunk ettől a Jézustól, mert ha ő is minket fülön fog, azt átvizsgálja a szívünket, lelkünket, hogy mit találod benne, hát meg talál egy-két dolgot, ami nem tetszik neki, és amivel rászolgálunk az ő ítéletére. De akkor mi lesz velünk, ha minket is megbüntet igazságosan? Hát egy menekvésünk van a kegyelem, hogy kérjük tőle, hogyha egyfelől elítélsz, igazságos vagy ítéletedben, de könyörülj rajtam. Te könyörülj rajtam, aki meghaltál értem a kereszten. Te bocsáss meg nekem, mert te adtad az életedet. Értem. Téged korbácsoltak meg helyettem. Hát az igéje, testvérek, szól. Ma is szól, testvéreim, az Úr Jézusnak az igéje a szívünkhöz, a szívünkben, meg a gyülekezetben is, és az igéjével tisztogat minket. És ez az ige olykor a szeretet szava, máskor meg kemény ítélet szavai. Olykor, mintha hájjal kenegetnének minket, máskor meg, mintha ostorral csapkodnának. De jó van ez így. Ez Jézus. A szavával szól, testvérek, és olyan hatalmas szava van, hogy nem tud eljutni oda a szívünkbe, a lelkünk mélyébe semmi, csak az ő szava. És az ő szava meggyújtja, hogy így mondja most a lelkiismeretünk mécsesét. Hogy mi is átvizsgáljuk a saját szívünket, hogy nem lett ott valami kovász. Mondja Jézus, hogy vigyázzatok a farizeusok kovászára, nehogy az a képmutatás, az bennetek is legyen. Meg a Heródes kovászától is, ettől az anyagias élfajház lelkülettől, ami Heródesbe volt. Nehogy ez is ott legyen bennetek. Kutassátok csak át a szíveteket. Mert egy kis kovász, mondja Pál apostol, az egész tésztát megkeleszti, az egész életeteket megrontja, hogyha bűnöket tartotok magatokba, és ápolgattok magatokba, ahelyett, hogy kihajítanátok, bűnbánattal megbánátok, és harcolnátok ellene. Jézus meggyújtja a lelkiismeretünk kis lángocskáját, hogy vizsgáljuk csak át a szívünket, mi is, akik ugye éppen húsvétra készülődünk, úrvacsorázni fogunk, a páska vacsorát nem lehetett megenni kovászosan, úgyhogy ott valami volt még a házban, meg ott megtűrték ezt. Meg kellett tisztítani magukat az embereknek, akkor páskázhattak, Nisszan hó 15. napján. És mi mikor? Vehetünk úrvacsorát. Mit mond Pál apostol? Vizsgálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Számunkra is kell megvizsgálni a szívünket, az Isten igéje, hadd gyújtsa meg a lelkiismeretünket, hadd tegye érzékeny, és kutassuk át mi is most, ahogy közeledik itt a húsvét ünnepe, hogy mi van a mi lelkünkben, mi van a mi szívünkben. Nem kell ott valamit megbánni, nem kell valamit kidobni, nem kell valamire kegyelmet kérni. Mert meg lehet, hogy van ilyen. Így készüljünk. A szavával tisztít, testvérek. Az egyházat is a szavával tisztítja, a szívünket is a szavával tisztítja az Úr. És rajtunk van, hogy engedjünk ennek a szónak, vagy ne engedjünk. Rajtunk van a felelősség. Rajtam, rajtatok, hogy megengedem-e Jézusnak, hogy tisztogasson engem az ő szavával, vagy nem engedem. Hát engedjétek meg. A harmadik dolog pedig, amit szeretnék így ebből az igéből kihozni, hogy látjuk, hogy először, hogy Jézus megtisztítja a templomot, hogy miért, milyen okok álltak e mögött. Aztán láttuk, hogy hogyan teszi ezt a megtisztítást, hogy az igéje, a hatalmas szava által tisztogatja a templomot. Milyen eredménnyel jár ez a templom tisztítás? Na, amikor Jézus megtette ezt a műveletet, akkor a templomot tulajdonképpen így mondjuk megszentelte. Megszentelni azt jelenti, hogy Isten számára valamit elkülöníteni. Isten mindig elkülönít magának az Ószövetségbe helyeket. Amikor megáll Mózes előtt a pusztába, és ott meggyullad a csipkebokor, de ég, de nem ég el, akkor megy oda Mózes, és mit mond neki Isten? Vedd le a sarudat a lábadról, mert az a hely, ahol állsz, milyen hely? Szent hely. Mert itt vagyok. És ha én ott vagyok valahol, akkor én azt a helyet megszentelem. Amikor a jeruzsálemi szent sátrat, ugye a jeruzsálemi templomnak az elődjét felszentelték, az Úr dicsősége rászállt a sátor, és azt szentétett, ezért mondjuk szent sátor. Amikor Salamon felszentelte a jeruzsálemi templomot, Isten dicsősége betöltötte a házat, ezért megszentelte, a maga számára kijelölte azt a helyet Isten. Ott lakik az én nevem, ott lakik az én dicsőségem. Ez igaz volt még erre a heródesi templomra is, amit itt a Jézus korában még éppen nem volt kész. De már majdnem kész volt. 46 éve építették akkor. Igazából csak 64-re készült el. 7 évvel a lerombolása előtt. Megszentelte Isten azt a helyet. És ott biztosította magához az utat az embereknek, hogy jöhessenek és találkozhassanak vele. Hogy áldozatokat mutassanak be neki, amikért ő megbékül irántuk, megbocsát nekik és elfogadja őket. És ott összeforradhatnak a kegyelem által, és az ő dicséretében, az ő magasztalásában egyesülhet az ő szövetséges népe. Ezért adta ezt a helyet. Megszentelte, és amikor Jézus megtisztítja ezt a helyet, akkor megszenteli ezt a helyet, hogy legyen újra az atyáé, ahol az atya imádata, tisztelete, szeretete folyik, ahol megújulnak a vele való kapcsolatba. De testvérek, még valamit cselekedett Jézus, és ezt most azt mondom nektek, még fontosabb, ha lehet ilyet mondani. Tudnilik, amikor ezt tette Jézus, akkor fölragyogott ő. Ő ragyogott föl. Fölragyog Jézus személye, testvérek, és azt olvassuk a Máténál is, Lukásnál is, Márknál is, hogy és emberek jöttek hozzá, és tanította őket. És elkezdi őket tanítani. És azt is olvassuk Máténál, hogy a vakok és sánták mentek hozzá, és meggyógyította őket, ott a templomba. Fölragyogott az ő személy, és elkezdte őket tanítani, és elkezdte őket gyógyítani. Adta nekik az igazságot, és a lelki épséget, testi épséget is. Helyreállította az embereket, akik oda mentek hozzá ott a templomba. Felragyogott Jézus, testvérek. És tudjátok, kicsoda Jézus? Aki ott felragyogott? Nem találjátok ki. Ő a templom. Ő a templom, nagybetűvel írva. A templomban, kisbetűvel, jeruzsálemi templomban, felragyogott a templom. Mert az a jeruzsálemi templom, testvérek, minden egyes ficakjával, a papjaival, a szertartásaival, az egész struktúrájával egy szimbólum volt. Egy jelkép volt. Jézusnak a jelképe. A templomnak a jelképe. A mennyei templomnak, Krisztusnak a jelképe. És akkor, ha ezt megértitek, testvéreim, akkor összeáll bennünk azok az igék, amiket Jézus ugye mondott a földi élete során, mert azt mondja, hogy amikor egyszer számon kérik, hogy miért eszik ott a tanítványaival a szombatnapon a vetések között, akkor ott egy vitát folytat le az őt vádolókkal, és azt mondja ennek a vitának a során, hogy mert nagyobb van itt a templomnál. Mármint, hogy ő. Én nagyobb vagyok a templomnál, ami ott Jeruzsálemben van. Na, ezt kapták ki azok az emberek. Nem értettek belőle egy szót se. Még, hogy te nagyobb, mint a mi templomunk. Aztán, amikor a szolgálata elején, testvérek, megtisztította a jeruzsálemi templomot, akkor azt kérdezik tőle a nép vezetői, hogy ki vagy te, hogy ezt megmered tenni? Miféle ember vagy te? Ki honnan gyűjti? Ki áll mögötted? Mi a te felhatalmazásod? És akkor Jézus azt mondja nekik, roncsátok le ezt a templomot, és harmadnapra fölépítem azt. De 46 évig épült ez a templom, és te 3 nap alatt fölépíted, és nem vették észre, mondja az evangélista, hogy a testének a templomáról beszél. Mert Jézusban, mint templomban lakozott az Isten. Aki engem látott, látta az atyát. A jeruzsálemi templomban is oda tette Isten a nevét, és oda tette az ő dicsőségét. De Jézusba is oda tette. Sőt, Jézusba tette oda. És amikor Jézus ott volt ebben a templomban, ami pár évtized múlva porrá égett, és elhamvadt minden fenségébe és minden dicsőségébe, amikor ő ott volt ebben a mulandó templomban, akkor ott volt abban a templomban az örökkévaló templom. Krisztus, Jézusunk. És hogyha mi valahova, testvérek, éppen ezért akarunk menni, hogy ott az Istent megtaláljuk, akkor nem Jeruzsálembe kell menni, nem is ide kell jönni, nem is a dombba kell menni. Hova kell menni? Jézushoz kell menni. Mert Jézusban lakik az Istenségnek a teljessége. Számunkra nem kőépület a templom, hanem egy személy a templom. Krisztus a templom. Az a templom, akiben, aki, hát lehet, hogy nem tudtok most mindjárt követni, de majd gondolkozzatok rajta. Az a templom, aki pár nap múlva a Golgota hegyén bemutatta főpapként a nagy engesztelő áldozatot az Istennek. Ami addig a jeruzsálemi templomban történt, az most ott történt kívül a városon. Amiről az a nagy áldozat beszélt, amit ott bemutattak a templomban, a főpap bevitte a vért a szentek szentjébe, hogy engesztelés szerezzen. Azt az áldozatot a főpap Jézus mutatta be a Golgota keresztjén, aki az ő vérével bement a mennyei szentélybe, hogy nekünk engesztelés szerezzen, bűnbocsánatot szerezzen és örök életet biztosítson. Ő a mi templomunk, testvérek. Ha mi bárhova akarunk menni, hogy találkozzunk az Istennel, hova kell mennünk? Imádságba hova kell mennünk? Mint Jézushoz kell mennünk. És már is Istennél vagyunk. Mutasd meg nékünk az atyát, mondta neki Filip. Mutasd meg nékünk az atyát, és annyi idő óta veletek vagyok, mondja neki Jézus, és nem ismertél meg? Aki engem látott, látta az atyát. Hát Jézushoz kell mennünk, testvérek. Jézushoz kell szólnunk imádságba. Neki kell átadnunk a szívünket. Őt kell befogadni a szívünkbe, hitáltal. Őt kell követnünk, és akkor a helyünk vagyunk, benn vagyunk a templomban. Nem muszáj itt lennetek, hogy templomba legyetek, itt is abba vagytok, de ha ott vagytok kint, ott is lehettek a templomba, valahányszor Jézushoz szóltok, benn vagytok az örökké való templomban. Találkoztok az Istennel. És még egy igét hadd idézek, mert ez egy olyan lenyűgöző bibliai, teológiai téma, hogy a kérdezem tőletek, az Édenkertben volt-e templom? Egy hely, ahova el lehetett menni, hogy ott Ádám és Éva imádják Istent. Az Édenkertben nem volt templom. Mert az Édenkert volt egy templom. Isten volt fölötte, és ott járt a kertben, így fejezi ki a Mózesnél a Szentlélek, hogy ott járkált Isten a kertben. Az ember beszélgetett vele, mint hogyha a barátja lett volna. Ott Ádám és Éva benn éltek a templomban. Isten jelenlétében éltek. Aztán utána a bűnesetkor ez megszűnt. A bűneset után ilyen helyek lettek, ahol Isten különösképpen megközelíthetővé tette magát. Ez volt a Szent Sátor és a jeruzsálemi templom. De amikor Jézus idejött a földre, az Isten dicsősége benne ragyogott fel. És fölment a mennybe, és mit olvasunk a jelenések könyvében, hogy az új égen és az új földön lesz templom? Azt mondja János, nem láttam ott templomot. Mert az Isten és a bárány annak temploma. Ez megint egy nagyon megdöbbentő dolog, mert ha az előbb azt mondtam, hogy Isten az Édenben ott járt, kelt, mint egy az ő templomában, hogy az Éden volt az Isten temploma, de az új égről és az új földről az mondatik, hogy az Isten és a bárány annak a temploma. Megfordítja a dolgot. Nem Isten jár az ő templomában, hanem Isten lesz a temploma az új égnek és az új földnek. És a bárány, aki ott ült a jeruzsálemi templomban, amit megtisztított, és ott ragyogott, és ott jelezte ki, jelezte tulajdonképpen, hogy ennek, ami itt van, lehet arannyal borítva minden, meg elefántcsonttal, meg nem tudom milyen fával, meg nem tudom milyen kövekből, mindennek lejárt az ideje. Pár napja van hátra. A legitimitása megszűnik. Ami ez volt eddig, mostantól én vagyok, zsidónak és pogánynak egyaránt. Velem, bennem találkoztok az Istennel. Velem, bennem imádhatjátok. Velem, bennem szolgálhatjátok. A templom megtisztítása. Nagyszerű esemény. Forgassuk a szívünkben ezeket a dolgokat. Lássuk, hogy milyen okból tette Jézus ott és akkor, milyen módon tette, és láttuk, hogy milyen eredménnyel járt ez, és ragyogjon előttünk ő, mint a mi áldott megváltónk, mint a mi templomunk, akiben örvendezhetünk, akit magasztalhatunk ma is, és akinek mondhatjuk, hogy áldott, aki jön az Úrnak nevében. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztusunk, hogy fölragyogott ott a te személyed abban a templomban. Ott tanítottad az embereket, és ott beszéltél hozzájuk az Atya igazságáról. És ott volt az a hely, ahol gyógyítottál testi-lelki betegeket, és állítottad helyre az épséget, a békességet, a harmóniát szívekben, életekben. Köszönjük néked, hogy ez nem egy olyan pillanat volt a történelemben, ami soha nem ismétlődik, hanem ma is megismétlődik. Hiszen ma is te vagy az, aki szólsz hozzánk itt a gyülekezetben is, de az otthon csöndjében is. Te tanítasz minket a Bibliából, a Biblián keresztül. Áldunk téged ezért, és köszönjük néked, hogy a te jelenlétedben gyógyulás van, hogy bűneinkből is gyógyulhatunk, meg minden egyéb nyavajánkból gyógyulhatunk, mert a te szárnyaid alatt gyógyulást találunk. Köszönjük te néked, hogy te ragyogsz előttünk most is ezen a virágvasárnapi ünnepen, és téged magasztalhatunk, és téged dicsőíthetünk, áldott királyunk, áldott megváltónk. Köszönjük te néked, hogy életedet adtad azért, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Köszönjük, hogy meghaltál a Golgotán. Köszönjük néked, hogy föltámadtál a halálból és élsz, és áldunk azért, mert megkereshetünk téged. Köszönjük, hogy bárki megkereshet, pogány, zsidó, mindegy, jöhetünk hozzád imádságba, kimondhatjuk a nevedet, és már is nálad vagyunk, a templomban vagyunk, az örök templomban, akiben az Istennel találkozunk. Köszönjük néked, hogy az a reménységünk lehet, hogy nem csak itt a földön élhetünk veled és benned, hanem majd a halál után az örökké valóságban is. Köszönjük azt a csodálatos képet, amit elénk festettél a Jelenések könyvében, hogy lesz majd egy új ég és új föld, és annak te leszel a temploma, áldott bárányunk, húsvéti bárányunk és az Atya. Köszönjük néked, hogy ott is téged fogunk imádni, hogy veled lehetünk együtt. Köszönjük te néked, hogy úgy leszettünk majd veled, mint volt Ádám és Éva az Édenbe. Hogy látunk szemtől szembe, hogy dicsérhetünk, hogy hallgathatunk, hogy veled lehetünk. Köszönjük néked, hogy ma ezekre tanítottál és emlékeztettél minket. Segíts örömmel és téged dicsőítve hazatérni otthonainkba. Segíts minket, hogy készülni tudjunk a húsvétra, nagypéntekre is és a feltámadás ünnepére is. Segíts, hogy át tudjuk vizsgálni a szívünket, tartsunk bűnbánatot, amibe kell, elfogadjuk a te áldott kegyelmedet, és odaszálljuk magunkat neked. Segíts, hogy így tudjunk készülődni, lélekben és igazságban a te ünnepedre. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk gyülekezetünket, betegeinket, szenvedő testvéreinket. Légy hozzájuk is közel, dicsőítsd meg magadat előttük, imádkozunk hozzád egyházunkért, hadd ragyogna föl benne a te dicsőséged, Urunk, és kérünk népünkért is, hogy hadd lássa meg a te fenségedet és a te dicsőségedet igazán, az igén keresztül. Ó, bár csak minél több honfitársunk hódolna neked és magasztalna téged. Segíts, hogy így legyen. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket, a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. A hirdetéseket hallgassuk meg. Először is hirdetem nagy örömmel, hogy van egy házasulandó jegyes párunk. Lupse a Tamás jegyzette házastársul dr. Erdélyi Esztert. Esküvőjükre Isten is úgy akar és éltet minket, május 4-én 14 órakor kerül sor itt a templomunkban, gyülekezetünkben. Az Úr vigye teljesedésbe a házasulandók szent szándékát. Hirdetem a testvéreknek a jövő heti alkalmakat, melyekre szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Rajta van a kis papíron is, amit megkaptak a testvérek, de mondom, csütörtökön este 18 órakor lesz istentiszteletünk, nagy pénteken délelőtt 9 órakor lesz istentiszteletünk, a szokásos, most már új rendszerint, hogy ünnepnap, ezért van rá mód, lehetőség, tehát nagy pénteken délelőtt 9 órakor lesz istentisztelet. Nagy szombaton délután 16 órakor tartunk gyülekezeti áhítatot, nagyszombati áhítatunkat, tehát akkor 4 órakor leszünk délután, vasárnap és hétfőn a szokott időben 9 órakor lesz istentiszteletek, és utána úrvacsoraosztások. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit az ünnepekre. Befejezésül azt hirdetem még, hogy most az istentiszteletünk után lesz egy kis szünet, egy olyan 4 óra 20 perces szünet, és utána lesz a virágvasárnapi kis koncertünk, amit a gyülekezetünk zenészei nyújtanak. Hát körülbelül egy órás program ez. Invitálok mindenkit, hogy maradjon itt, és csöndesedjen a szívünk, és dicsérjük az Urat együtt a továbbiakba is. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora.